Sziasztok! Itt vagyunk a Hadikban, a Magyar Irodalom egyik bölcsőjében, és talán Stalker csoport és Pocket se lenne, hogyha nem lettek volna szuper tanáraink, ezért úgy döntöttünk, hogy csinálunk nektek egy rendhagyó irodalom óra sorozatot, Mi van a zsebedben címmel, ott Anna barátommal. Ő lesz mindig a kérdező, és Diószegi Endre tanár úr, köszönöm, hogy itt vagy, ő lesz a válaszoló, hogy ne csak olvassunk, hanem értsük is, amit olvasunk, és ha esetleg van egy olyan pocket könyv, amit félúton letettünk, vagy elolvastuk, és úgy érezzük, hogy vannak benne homályos foltok, akkor ezek kitisztuljanak, és esetleg eddig észre nem vett rejtélyeket is megfejtsünk. És Barka is itt lesz, amikor tud, és ezen kívül felhívtam a nagyköveteket, hogyha tudnak, akkor mindig egy ilyen felvételre jöjjenek be pár percre, és nézzenek rá, hogy mi folyik itt, és talán mondják el, hogy nekik miért fontos, hogy ezeknek a köteteknek a nagykövetői. Én köszönöm, hogy itt vagytok, és itt is hagylak titeket, megyek vissza színházazni.
Köszönjük szépen!
Sziasztok! Sziasztok.
Hello!
Szia, Barka!
Sajnos Rudolf Péter, aki a Szervantal utas és falvilágának a nagykövete, nem ért ide, viszont küldött nekünk egy videót.
Sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a rendhagyó irodalom órán, sajnálom, mert nem lehetek ott. Egy olyan regényen ismerkedtek, amely számomra az egyik legfontosabb regény, amit valahol olvastam, és elég sokat olvastam. Vannak bizonyos regények, amiket újra és újra el kell olvasni az embernek az élete folyamán, a Szervantal utas és falvilág ezek közé tartozik. Remélem, ti is élvezni fogják. Szép napot mindenkinek! Rudolf Péter voltam.
Egy kicsit segíts nekem elhelyezni Szervantalt, mint írót az irodalom történetben. Valamiért nekem első blikre az ugrik be róla, hogy egy tudós ember volt. Azt tudom róla, hogy a vallással is foglalkozott, filozófiával és történelemmel is foglalkozott, és azért ez a regényeiben megjelenik.
A Szegedi Egyetem magántanáraként, tehát tanárember is, ezt se felejtsük el. És bármilyen furcsa is, nekem is tanárom volt, a szónak persze egy ilyen sajátos értelmében, mert talán amit a szépirodalmi területen elkövetett munkásságán kívül mindenki tud, hogy nagy irodalomtörténeti összegző munkáknak a szerzője is. Én bizony Szervantalt olvastam, mert nekem olyan tanárom volt, aki azt mondta, hogy hát, ha valamit meg akarunk érteni az irodalomból, akkor először olvassuk el a Szervantalt, hogy legyen egy rálátásunk arra, hogy kb. Mi történt a magyar irodalomban a kezdetektől, mondjuk a 20. század elejéig, tehát a nyugat nemzedékéig. És hát ugyanilyen lendülettel aztán elkezdtük lapozgatni a Világirodalom című összefoglalóját is, mert hát ott meg azok a szerzők szerepeltek, akikkel helyel közel mi magunk is ismerkedtünk az irodalom órákon.
Minden közhely valószínűleg félig igaz legalább, hogy minden életszakaszunkban mást mond egy vers persze, vagy egy regény nekünk. Én megmondom őszintén, amikor én gimnáziumba jártam, akkor olvastam először azért, mert én olasz kétanyelvű gimnáziumba jártam, és ez volt a tökéletes regény számomra, és mindig az volt a vágyam, hogy majd, hogyha egyszer felnövök, akkor a Szervantal utas és holdvilág című regénye alapján fogom bejárni Olaszországot.
Már turista útvonalak vannak.
Hogy? Most utoljára én is Velencében olvastam ezt a regényt, és teljesen mást adott úgy, hogy ott voltam a sikátorokban, amivel ez a regény kezdődik. Kicsit térjünk rá, ugye ez a regény egy nászúttal kezdődik, egy fiatal szerelmes párnak a nászútján vagyunk, Olaszországban utaznak.
Pontosan, mert hát hiszen hova is utazhatna az ember nászútra, ha nem Olaszországban.
Igen, de hogy ez az utazás a regényen keresztül, ahogy tényleg Velencétől Ravennán keresztül eljut Firenzéig, és nagyon-nagyon sokat és nagyon pontos leírásokat ismerhetünk meg, és olvashatunk ezekről a városokról. Azért ez az utazás egyfajta metafora is lehet, ugye? Abszett. Szóval, hogy Mihály, a mi főhősünk, azon kívül, hogy ő vonattal utazik keresztül Olaszországon, azt gondolom, hogy egy belső utazásról is szól ez a regény, ami, és akkor visszacsatolok, másodjára olvasva a kamaszként a második legfontosabb erő volt, ami miatt én ezt a könyvet elolvastam, mert egészen egyszerűen Mihály vívódása, és az a rengeteg bizonytalanság, kérdésfelvetés, azt gondolom, hogy kamaszként, vagy fiatal felnőttként nagyon fontos volt nekem, és azt gondolom, hogy sokunknak nagyon fontos lehet.
Sőt, hát olyannyira, hogy nála ez elhúzódik, hát hiszen önmagát kereső emberként, vagy azt gondolja, hogy megtalálta önmagát ebben a házasságban és akkor a komfort világában. Most már akkor úgymond rendes ember lesz belőle, és lehántolta magáról ifjúkorának mindenféle vadságát, ami hát persze nem sikerül. Visszaveti a történetet abba az időzónába, ami a középiskolás évek, tehát az Ulpius ház, az Ulpiuszék világa, történetében, ami pedig azt gondolom, hogy, és ettől mondjuk lehet érdekes ma egy 10 éves gyereknek, ő is iskolás, vannak neki osztálytársai, az osztálytársaival különféle viszonyokat építkésnek, az a viszonyok, ezek lehetnek egész életre meghatározó viszonyok, mint hogy az első szerelem is lehet akár élet meghatározó. Pontosan ugye, hogy ez a regényben ilyen fontos szerepet tölt be. Tehát keressük magunkat természetesen sokféle formában, mi legyen az élet célunk, mik azok a dolgok, amiket szeretnénk elvégezni, milyen viszonyban vagyunk az emberekkel, férfiakkal, nőkkel, hogyan akarunk megfelelni bizonyos szabályoknak, máskor meg hogyan akarjuk szétfeszegetni ezeket a szabályokat. Ezek ennek a regénynek kulcsfontosságú részei. Tehát én is azt gondolom, hogy egy utazás, de nem csak térben, hanem belső, lelki utazás.
Nagyon fontos lelki utazás, igen.
Hát ez nagyon-nagyon fontos dolog. Vannak csoportok az én iskolai múltamból, tehát a legeslegelső osztályomból, ahol már 40 évesek az én volt diákjaim. És megvannak ugyanezek a csoportok, mint az Ulpius csoport megvan, vagy ahogy Szerb Antal a saját életében megélte saját diáktársaival. Igaz, nem a középiskolában, hanem az egyetemen alakítottak egy Barabás tört, és akkor ennek a Barabásnak a tagjai ugyanilyen szellemi közösséget, azonos értékrendet vallottak és keresték a válaszokat azokra a kérdésekre, amiket mindannyian fölteszünk, ilyen melankólikus vagy az élet igazságait kereső pillanatainkban.
Te, aki régóta tanítasz és most is aktívan tanítasz, mit látsz, hogy ebben a digitális világban, ahol teljesen elmozdult már egy kicsit a social media felé és a mutatott valónk felé, amit mutatni szeretnénk a világnak, és ezt bárhogy megtehetjük egy képpel vagy egy hashtaggel. És ugye a Pocketnek ez az egyik célkitűzése, hogy ebből a digitális világból egy kicsit vegyünk vissza, és ne a telefonunkat nyomkodjuk, hanem nyissuk ki ezeket a könyveket, amik ugyanakkorák és ugyanúgy elférnek a tenyerünkben. Hogy mit látsz, hogy vannak még valóban ilyen közösségek és ilyen igaz barátságok, vagy ez már valahogy teljesen elferdült, és egy digitális világban élnek a fiatalok?
Tehát most 10-es az osztályom. Úgy mielőtt ide érkeztem, mentek el a gyerekek, ma ugye véget ért a tanítás, és van egy csoport az osztályban, akik úgy válnak el egymástól, amikor így 2-kor végződik a tanítás, vagy 3-kor, hogy összeölelkeznek a folyosón, és akkor elindulnak két irányba a kijáratnál, ami szerintem nagyon érdekes dolog, mert hát hiszen holnap úgy is találkozni fognak, meg lehet, hogy délután is találkoznak. De ez a testiség, tehát hogy megérintik egymást, hogy így kezet fognak, hogy összeborulnak, ezek pontosan azoknak a hosszú távú kapcsolatoknak az első formális jelei, hogy fontosak egymásnak. Abszolút. És 16 évesen másképpen gondol az ember a házasságra, mint mondjuk 30 év házasság után, ugye?
Igen.
És azt gondolom, ezt meg kell engedni a gyerekeknek, tehát nem nagyon jó dolog, hogyha azt gondolja a házasságra, amit én gondolok. Mert akkor, hogy is mondjam, akkor egy klón. És én meg azt szeretném, hogy pontosan mi ennek a könyvnek is a problémája, tehát a Mihály problémája, hogy megtaláljuk az egyéniségünkhöz leginkább illő életformát. Tehát, hogy ne szenvedjünk, ne valaki helyett vagy valaki után csináljunk valamit, hanem kialakítsuk azt, ami a saját küldetésünk a világban.
Bocsánat, hogy most már ezt mondod Mihálynak, ezt az állandó harcát. Azt hiszem, hogy pontosan ugye ez a harc, amikor, hogy beállok-e a sorba, elfogadom-e a hétköznapoknak a konvencióit, és elfogadom-e azt, hogy ennek van bizonyos határai, vannak szabályai, és egy polgári életmód az nem feltétlenül mindig fenékig tejfe, viszont biztonságos életforma. Azt hiszem, ez az egyik oldal, a másik pedig, ami ugye Szerb Antal gyönyörűen megmutatja az Ulpius testvéreken keresztül, az a fajta, nem is tudom, hogy mondanám ezt, a szabadosság, a szabadság, az érzékeny és az érzelmek világa, az impulzusok világa, a szabály nélküliség világa. És ez a kettő oldal gyakorlatilag húzódik folyamatosan Mihály, mint hogyha Mihályt így húznál jobbról balra.
Hát
és amikor ő belehajtja a fejét ebbe a házasságba, és azt mondja, hogy persze, én egy polgári életmódot szeretnék választani egy polgári nővel, aki nem fog bonyodalmakat okozni az én életembe, akkor találkozik a Nász úton, vagy hát nem is találkozik, hanem megy vissza a múltjába, és eleveníti fel Ulpius Tamás és Éva személyét és szerepét az életében. Nagyon fontos, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy te mit mondasz. Sok cikket lehet olvasni arról, hogy itt ez a fiú-fiú barátság Ulpius Tamás és Mihály között. Ez valóban egy barátság volt-e, vagy már-már szerelmes viszony és szerelmes érzések voltak Mihályban Ulpius Tamás iránt? És, hogyha igen, akkor ez Éva szerepével lett-e tompítva egy kicsit, és inkább át lett rakva rá ez a szerelem. Mit gondolsz?
a férfi barátságnak, mint egy a női barátságnak is nyilván nagyon széles a skálája. Most mondhaték ilyen nagyon nagy okosságot, tisztára ilyen tanáremberes okosságot, hogy nézzük meg az európai civilizáció történetben az emberi viszonyoknak a törzsfejlődését, és hát ha emlékszünk Achilleus és Patroklos barátságára, akkor nincs csodálkozni. Tehát van egy olyan térből és időből kiszakítható archaikus gyökere ennek az európai civilizációnak, szerintem ez a görögben ered, és Cervantes erre sokféleképpen hivatkozik az irodalmelméleti, irodalomtudományi munkáiban is, amely kontinuum, tehát állandóan felbukkan. Tehát az, hogy a férfiak hogyan viselkednek egymással, azt valószínűleg meghatározza ez a műveltségélmény. Most ugye a történetben folytonában a szerepjátékra van kihangsúlyozva, és ebben a szerepjátékban a férfiak mindig vesztesek. Ugye ott van benne egy másik, szerintem szintén fontos kulturális gyökér, nem szabad másért élni, csak a nőkért, ahogy Krúdi mondja ugye ott a Szimbádban, mert hiszen minden áldozat, amit ők a szerepjátékban hoznak, ugye a meghalásaik története, vagy ezeknek a tragikus színjelvesenek a története, ez a nőért való meghalás története, ami egyrészt ott van szintén ebben a korakereszténység nő kultuszában, aztán talán persze ez módosul a későbbi szakaszban, és ott van a romantika korában. A romantika összes nagy története, ami ilyen emblematikus történet Goethétől kezdve, az mindig a nő különleges szerepét hangsúlyozza. Tulajdonképpen az irodalomban a romantika hozza el először nagyon erőteljesen a nő kérdést, addig csak ilyen biodíszletként vannak, jó, ez persze nem igaz, tudom, de megszerint Júliának is volt valami terve a Shakespeare darabban, de a romantika felerősíti ennek a nőiségnek a fontosságát, és felemeli egy olyan éterikus világba, amilyennél aztán ennek a történetnek a nő alakjai válnak, mert egyébként Erzsi is erre törekszik, hogy egy ilyen figura legyen, azért keresi a Blake szövegre való állandó utalással a perzsában, az osztálytársban, a férjében azokat a mozgatórugókat, amelyek kiszakítanák őt is ebből a forgatagból, ő is szembe akarna menni. Ez egy jó dolog, ez a lázadás, amikor az ember látja, hogy hol húzódnak a határok. De kérdés, hogy vajon minden ember képes-e arra, hogy éljen ezzel a szabadsággal? Én azt gondolom, hogy nem. Mert hát sokfélék vagyunk,
azt is gondolom,
mindenkinek esik ez jól.
És nem gondolod azt, hogy ez a szabadság iránti vágy, vagy ez a küzdelem a szabadság iránt, ez egy bizonyos életkorban elmúlik? Most gondolok itt megint arra, hogy van egy olyan érzésem, nagyon sokszor őszinte leszek, Mihály engem idegesített, pontosan azért, mert minthogyha nem akarna felnőni, nem tudna felnőni, nem tudna alkalmazkodni ahhoz, hogy igen, ez egy szuper életszakasz volt az ember kamaszkorában, fiatal korában.
Nem rosszál, ezt úgy mondja a pszichológia. Pontosan. Éli magát abban az időszakban, és hát néha arra mondják rám, hogy ez olyan komoly tándorok, hát tessék felnőni. Na jó, de hát a felnővésünk az nem csak fizikai felnövés, hanem az a kérdés, hogy a kívülről érkező impulzusokat hogyan dolgozzuk fel. És az, hogy valakinek egy betoposodott élmény, mint egy elfedi más gondolatoknak az előtörését, én azt gondolom, az is egy tipikus pszichés jelenség. Hát hányszor cselekszik az ember, úgy tetszik, ilyen élethazugságuk mintájára. Magával is elhiteti, föltesz egy állarcot ebben az állarcban, jön, megy,
igen.
Nem veszi le, él 5-10-15 évet, majd aztán egyszer csak robban valami okból, mert hát ezekben a szeretjátékokban mindig meghaltam.
Most azt jutott eszembe, hogy gyakorlatilag Cervantes még azt is megoldja, hogy egészen pontos leírás és használati utasítást ad ehhez a polgári élethez és a polgári nőhöz a levél által, amikor Erzsi első férje, akitől ugye Mihály elszereti Erzsit, megírja gyakorlatilag azt Mihálynak egy nagyon jó szándékú levélben, hogy hogyan kell bánni gyakorlatilag egy normális életben egy normális átlagos nővel, és hogy az annyira erős volt nekem, hogy egyrészt egy nagyon cinikus és ironikus hangvételű levél, de hogy ahogy le van írva, teljesen az elejétől, hogy adjál enni, fektesd le, legyen minimális pénzed, hagyjad pihenni, mit szeret, mint...
Igen. Megfelelő szállodat.
Igen.
Igen, de közben azért Erzsi még pont azt keresi, azért lép ki ebből a házasságból, mert ez unalmas.
Hát ugye ez egy örök...
És szeretné, hogyha nagyon virulens és nagy élete lenne, és ő benne is ott van ez a szabadság. Tehát amikor tovább megy vele a vonal, tehát nem esik kétségbe.
Igen.
Nem mindenki más kétségbe esne, még ugye milyen meg is, de lehet, hogy leszállt a következő állás, hogy visszamegy, keres engem, hát most akkor én visszamegyek, vagy nem. Ugye van egy ilyen kis sketch, de aztán ez elmad a regény, mert nem ez a fő csapás irány. Tehát ez valami legalább olyan fontos, hogy a nők mit csinálnak ebben a történetben.
De azért Erzsi Párizsban is nagyon jól érzi magát, legalábbis én úgy gondolom.
De egy olyan ember, aki szeretné jól érezni magát, és amikor nekünk a narrátor leleplezi az ő indítékait, ugye gondoljunk a perzsával való készfogásra, vagy az asztalra, az neki az egy izgalmas dolog. Hát itt van, szabadon, tulajdonképpen nincsen férje, bármit megtehet. Itt van ez a perzsa, lehet, hogy ez egy vak tigris, és még ilyet nem próbált, mert eddig ezek a szörnyű konvencionális férfiak vették körül, és amit meg Mihályban szeretett volna látni, azt meg Mihály nem tudta neki nyújtani. Az embernek egy élete van, hát miért ne próbálhatná ezt ki? De amikor megszerveződik ez a légy ott, akkor eltorlaszolja az ajtót, mert akkor megijed ettől a dologtól, mert hát az ember ilyen, vágyik erre a lelkeméjén, de ugyanakkor mindezt végrehajtani, és tenni a másnap szembenézni azzal, hogy mi volt az én döntésem, és ez mondjuk lerombolja az egész eddigi életfelfogásomat, és rámerőltet egy másik dolgot, amit eddig most csak szerepként vittem, de úgy tűnik, hogy akkor ezt választom, mint utat, azt ő tartósan nem szeretném fenntartani.
Igen.
Hát ehhez meg ő nincsen kész. Tehát sem Mihály, sem Erzsi nem kész emberek, hogy keresik magukat ebben a történetben, mint egyébként mi is. Annyian. Csak van, aki ezt bevallja, és van, aki azt mondja, hogy hát én megtaláltam, és ez a küldetésem, és a közbeszédben látszólag, meg az életényei alapján tényleg ki is lehet rajzolni a szűzett polgári életet, és van, aki meg ilyen bátran szemébe vágja az őt kérdezőknek, hogy hát kérlek szépen, 20 évvel ezelőtt ezt gondoltam, most ezt gondolom, most ez az ügy foglalkoztat. Megyek tovább, mert az utam az nem egy ilyen sinyretett, nem tudom, szénszállító csille, hanem hát össze-vissza kanyarog, és bármikor történhet valami, ami kizökkent engem a világból, és új kihívásokra új módon kell megfelelni. És ettől érdekes ez a regény, mert ezt a kétféle pólust felkínálja az olvasónak, tulajdonképpen anélkül, hogy szájbarágos módon felhívná a figyelmet, hogy tessék választani, valójában, hogy amit te is mondtál, ki a szimpatikus nekünk, meg ki nem az, meg miért szimpatikus, miért nem az, ezek igazából felkínált válaszok ezekre az életformákra.
És valószínűleg ez is változik az életszakaszainkkal. Abszolút. Ugye, hát, hogy éppen most igen. Én kivel szimpatizálok és kivel nem.
Hogyne.
Van még egy nagyon fontos témája ennek a regénynek, és kíváncsi vagyok, hogy te mit mondasz, hogy hogyan magyarázod, mert nekem egy kicsit megint csak a kamaszkor jut ebből eszembe, a halál témája, ami egyrészt nagyon is foglalkoztatja Mihályt, és nagyon is jelen van ebben a regényben, mert több szereplőnket elveszítjük időközben, és elveszítjük az egyik legfontosabbat, Ulpius Tamást, aki már nem először próbálkozik ezzel, és egy nagyon fura módon veszítjük el Ulpius Tamást, és akkor arról még ne is beszéljünk, hogy a végén Mihálynak is köze lesz ez, erről majd szeretnék, de hogy egy kicsit beszéljünk arról, hogy szerint ez a halálmotívum, ez miért ennyire erős, miért ennyire fontos ebben a regényben?
Hát azt gondolom, hogy az ember ismervén saját működési rendszerét előbb-utóbb, tehát amikor öntudatra ébred, akkor szembesül azzal, hogy az élete nem tart örökké. Aztán persze keresett erre a válsághelyzetre különféle kultúrákban, különféle magyarázatokat, hogyha most kivesszük térből és időből a történetet, mert hát erre van kitalálva a túlvilág, különféle formák, tehát másképp gondolkodtak erről a, nem tudom, mocsékok, és másképp gondolkodnak róla a buddhisták, és másképp gondolkodnak róla a, mondjuk a kereszténység különféle felekezeteibe tartozó embere, vagy éppen a zsidó. Tehát azt gondolom, hogy ezzel a válsággal az öntudatra ébredő ember mindenképpen küszködik az elmúlással. Az a kérdés, hogy ezt mennyire tekinti természetesnek. Úrrá tud-e lenni ezzel, tehát tudomásul veszi, mint tényt, vagy misztifikálja. Hát szerintem ezen múlik a viszonyunk.
És szerinted ebben a regényben elfogadja, vagy misztifikálja?
Hát Mihály nem hal meg. Hát ő mondja, hogy ugye megszervezi a saját öngyilkosságát, majd elmegy egy keresztelőre, és ott rémesen berúg.
Na de tényleg erről beszéljünk, erről a momentumról. Az, hogy ő megszervezi a saját halálát és öngyilkosságát, és abban segítséget kér.
Ez a másolja, hogy piusztam el. De ez meg az előző beszélgetési foszlányunknak a folytatása. Hát őneki nincsen még kialakult személyisége, ő valakihez tart ez rán.
Hogy ő még a saját halálát se tudja kitalálni
igen.
magának.
Igen. Hát, igen. De miért? Hát, miért azt gondolod, hogy minden ember rendelkezik azzal a karizmával, hogy mindig tudja, hogy mire mi a következő
lépés? Én abszolút ezt nem gondolom. Nem, ez nem így van.
Az emberek nem ilyenek, és ez nem baj, mert hát sokfélék vagyunk, és sokféleképpen élünk. Azt gondolom, hogy a Tamás kilépése az életből magyarázható ezzel a fajta attitűddel. Tehát nincs célja polgári értelemben az ő életének. Keresi ezt a misztériumot, és az irracionalitás felé mozdul el. De a Mihályt meg visszatartja egy csomó racionális dolog. Kérdés, hogy melyik az erősebb? Ebben a történetben ugye a fiúk hatása, meg a lányok hatása a Mihályra, és érdekes, hogy mikor melyik felé billen ki a mérleg nyelve. Például ilyen szempontból is el lehet olvasni a regényt, hogy mikor billen át az egyikről a másikra, meddig tart Ulpius Tamásnak a hatása, vagy a szerzetesnek állt osztálytárs históriája, vagy a Schwindlernek a hatása, igen. És hol kezdődik mondjuk a nőkér, miért választjuk ezt az asszonyt feleségnek, és miért vagyunk szerelmesek örökké Évába.
Nekem most, hogy ezt mondod, így még nem néztem és nem vizsgáltam ezt a regényt, de hogy valamiért azt gondolom, hogy sokkal erősebb a férfiak hatása a Mihályra, mint a nők hatása, még úgy is, hogy az egész regény gyakorlatilag az egész arról szól, hogy ő vekeng a nőkön, hogy elvesz valakit feleségül, de igazából ő az Évába szerelmes, de hogy még mindig így is azt érzem, hogy itt a férfi hatások az erősebbek, és ne hagyjuk ki Éva szerepét ebből.
De férfiaknak meg kell felelni, vannak ilyen társadalmi normák, nem amelyeknek a férfiak így meg akarnak felelni.
Abszolút.
Nem sírdogálnak. És ezek, hogy jók vagy nem jók, meg hol komikusak, hol nem, pláne mondjuk így a 20-21. Században, tehát változott már 100 év telt el majdnem e történet és a mi világunk között, és 100 év az borzasztó hosszú idő, mondjuk a magatartás minták vagy normák változásában. És például a családi hatást sem érdemes elsöpörni ebben a történetben, tehát nagyon csak a peremén van, de azért az Ulpiuszok családi retardációja az erősen befolyásolja, hogy olyanná váltak, amilyen. Abszolút. Miközben Mihály nem így nevelkedik, ő egy másik formát, tehát más intézsukat kapott van a családban.
Ugye az Ulpiuszok az édesapjukkal és nagypapájukkal nevelkednek, hiányzik az anya, ami azt gondolom, hogy talán az egyik legfontosabb
szerep. Állandóan ez a nő.
Hát a biztonságot így nem van, kapják meg ezek a gyerekek.
És ezért is lesznek, vagy többek között ez is az oka, mert hát elhidegülnek az apjukra. Ezért is lesznek ők sokkal erősebben lázadók, és tartósan lázadók, mert hát nincs egyensúlyban ezeknek a társadalmi normáknak az előadása. Ahol egyensúlyban van, ugye ahol egy ilyen normál, jó értelmet polgári család, nevelkedik valaki, ott nem ilyen élesek ezek a kontrasztok. Következésképpen ezért is nem lehet megtalálni pocsony, mint akarok, mert hát túlságosan is készen kap mindent az ember.
Pontosan. És mennyire sokat mondó az is, nem, hogy végül is a regény végén Mihályért az édesapja érkezik meg Olaszországba, hogy azt mondja a fiának, a felnőtt fiának, aki már ugye gyakorlatilag egy férj, lassan egy válással a háta mögött, hogy na jó, most már aztán gyere haza.
De ugye a szövegnek ez a része úgy van megkonstruálva, hogy az apa nem parancsol, hanem mintha a lelki közösséget most teremtett volna meg a fiával, beszél hozzá. Segíteni akar. Van ebben a Szerbantalban ilyen tanítós, nagyon didaktikus rész is, és az apa szerepének ebben az utolsó jelenetben ez a módosítása, én azt gondolom, hogy simán értelmezhető így is, és ettől is érdekes a regény, mert egy csomó váratlan olyan fordulat van benne, amire nem gondoltunk, mert hát nem arra felé megy a történet, és ez csak mégis találkozunk egy ilyen jelenséggel, pont ez a találkozás ilyen, szerintem.
És hogyha visszatérünk Évára, engem nagyon érdekel a te véleményed, mint férfi, és mint tanár, és mint aki ismeri ezt a regényt kívülről, belülről, hogy szerinted ez mennyire egy igaz és nagy szerelem, és mennyire egy misztikum, ami egy kicsit elérhetetlen, egy kicsit pátoszos, egy kicsit mi teremtettük magunknak, mármint hogy Mihály teremtette, és egy elérhetetlenség utáni vágy.
Én azt gondolom, hogy van matriarchális társadalmi rendszer a kultúrtörténetben. Nem szoktuk ezt hosszasan fejtegetni, de mert ugye más a divat, meg a civilizációs történetben a hölgyek szerepe az másképp módosult. De azt gondolom, hogy a nő irányító szerepét, ezt nem szabad elvitatni. És azt gondolom, hogy Éva irányítja ezeket a fiúkat. Azért teremt egy olyan aurát maga körül, ezt a nagyvilági, vonzó, mindig mindent elérni, tudó, mindig mindenre van megoldása, mert ezzel felülkerekedik azon a normán, amelyben pont felütve kéne legyen, a fiúk vannak felül és a lányok vannak felül. Letőzővé is egy szerep. És vannak határozott erőteljes nőalakok, és szerintem Éva ilyen. Ettől válik vonzóvá egy olyan ember számára, aki még nem találta meg magát. Igen. Mert hát végre itt van egy másik valaki, aki irányt mutat. Tamás is mutat egy irányt, de Éva is. És mivel Tamás is vonzódik, mert hát a testvéri viszony meg annál az összezártság nyomán kettőjük között kialakuló, nagyon bensőséges, nagyon szoros viszony, az eleve kívülállóként helyezi el ebben a hármasban Mihályt, és aztán még úgy, hogy csatlakozik még két ember, akkor ugye még kiebb kerül ezen a körön. Hát persze, hogy egyre távolabb, egyre nagyobb az a szobor, amit Évának lát.
Igen.
Hát én szerintem ez is teljesen rendjén van. Ha lelepleződne az intimitás, túl közel hozná őket, akkor másképpen gondolkodna róla. Ezeként szóval tételesen is elhangzik a szövegben, hogy minél távolabb vagy, annál jobban viszonyulok hozzá, ha nagyon közel vagy, akkor lelepleződik egy csomó dolog. Mint ahogy ha nagyon közelről nézünk egy arcot, akkor látjuk az összes hibáját. Ha jó messziről nézünk, akkor...
Ha nekem kéne három könyvet mondanom, amit mindenképp ajánlanék valakinek, hogy olvasson, ez az egyik lenne, az biztos. Te, hogyha azt kérdezném tőled, hogy egy összetett mondatban mondd el, hogy miről szól az Utas és Holdvilág, akkor mit mondanál?
Hogy nekem miről szól? Hát nekem kamaszkoromban, amikor olvastam gimnazistakoromban, akkor arról szólt, hogy keresni kell az egyéniségünket. És ettől volt érdekes, hogy láttam ezeket az emberi mintákat, és magam is elgondolkodtam azon, hogy hát vajon mi a jó dolog, mit válasszon az ember. Van ez a pályaválasztási szakasz, és ugye ezt 12-ben olvastuk, vagy akkor úgy hittek a 4. osztály. És ez izgalmas kérdés volt. Én például fizika szakos voltam a gimnáziumban, és az összes osztálytársam az mind építészmérnök lett, meg meteorológus, meg mifele. Én voltam az egyetlen ilyen elkóborolt bárány, aki másfelé mentem, máshova adtam be jelentkezési lapomat. Nem a regény hatására, de valószínűleg az volt az olvastam, persze, én nagyon szerettem a számtant, a fizikát is, ez volt az életem akkor, de valahol felbuzogott bennem egy másik vágy is, egy másik, hogy mással is foglalkozzam. És akkor a felmentem, és nem bántam meg, vagy nem tudom, nincsen nosztalgikus érzés, hogy ott felejtettem az előző életemet. Tehát lehetséges, hogy ennek a történetnek mondjuk ez a középiskolás része, ha mai fejjel kell visszagondolom, akkor azt jelentett számomra, hogy keresd önmagad, hát, ha megtalálod, olyan szerencséd van, hogy rá lesz arra a dologra, ami aztán talán meghatározza az életedet. Ma már ugye több mint 50-szer megértem a krumpli kapálást, ahogy Petőfi mondja. Ma azt mondom, a legfontosabb számomra ebben a szövegben, amit nyilván középiskolásként nem is értettem, csak így olvastam és szerettem volna megérteni, az, hogy milyen viszonyban vannak a férfiak a nőkkel. Hogy működik ez a házasság. Ezt figyelgetem már 30 évvel. És nagyon érdekes, hogy az én személyes életem és az én körülöttem élő embereknek a személyes életében hogyan látom viszont azokat az emberi archetípusokat, amelyek ebben a regényben is jelen vannak. De én egy jó házasságban és nem felejtettem ott a nászúton a felséget. Tehát szerintem ez nagyon klassz dolog, és mi össze is találkoztunk úgy szellemileg is, meg értékrendben is, hogy nagyon erős szövetséget alkotunk, és ettől az embernek az is, hogy milyen jó lenne, ha ennek a történetnek a hősei is megérték volna ezt. De valószínűleg ennek a történetnek a hősei épp azért mesélik el, vagy mesével szállnak ezt a történetet, hogy mindannyian keressük ezeket, és megtaláljuk ezeket, és ne ilyen bodászó, hol van a traszáló hol nem vannak rossz álló emberek legyünk. Ugyanakkor egy csomó olyan embert ismerek, akik nagyszerű emberek, de nem kötik le magukat egy másik emberrel, mert és nem házasodnak, és nem lesz családjuk, mert az életüket más eszmények határozzák meg, örök keresők maradnak, vagy ahogy szintén Peretív szoktak fogni, hát örök aglegények. Ők nem aglegények, hanem keresnek valamit, ami nem egy emberben és nem egy helyzetben található meg. És mások meg megtalálják a párjukat.
De talán ez a csodálatos, hogy van választásunk és választhatunk.
Igen, és azt akartam, hogy attól, te is azt mondtad az elején, hogy többször is elolvas az ember az életében könyveket. A Cervantes a regénye is ilyen, meg még egy csomó más olyan szöveg van, amit elolvasunk, verseket, nézünk drámákat, filmeket, és olvasunk regényeket is, amelyekben, vagy csak részleteket, amelyekben olyasmi valami van, ami minket igazán érdekel, vagy eszünkbe jut valamilyen esetről, hogy ezt még egyszer el kell olvasnom, mi is volt abban, nem emlékszem pontosan, nem akarom nézni, mert ezek azért iránymutatóak. Bármilyen furcsa is, úgy szoktam, hogy az irodalom az nem ad praktikus, nem tudom mit az ember kezébe, nem a fenét.
Én azt gondolom, hogy ez
hát a olyan magatartás, mint a gyűjteményt ad. Ovidius jut eszembe, írt egy szerelmi tankönyvet. Leírt, hogy hogyan kell megküldteni a hölgyeket. És akkor kételesen felsorolt, hogy hát, ha ide mész, akkor ezt kell oda, stb. Krundi a színbe ugyanezt teszi. Hát nem mintákat ad arra, sokat, amelyek abszolút használhatók az életünkben. Akár úgy, hogy azonosulunk vele, akár úgy, hogy egy darab ideig fölteszünk állarcként, és megpróbáljuk ezt az állarcot úgy mozgatni, hogy a fejünk együtt mozogjon vele, tehát hogy ne látszódjon ki, hogy egyébként nem olyan színű a hajunk, mint amilyen az állarcról lerúg. És lehetséges, hogy olyan jól sikerültet találunk, amivel aztán utána csak egy év forrunk, és akkor utána az lesz az életünknek a vezetője. Tehát szerintem ezért olvasunk, mert nagyon sok világot nyit ki nekünk a szöveg, és ez a Cervantes a regény meg még több világot ad ki. És ha majd eltelik még 20 év, és még olvasni fogok, akkor lehet, hogy azt fogom olvasni, mert addig már még öregebb leszek, hogy milyen kár, hogy elmúlt az ifjúság. Milyen klassz volt, amikor ifen ezt, meg azt, meg azt meg tudtam csinálni, tehát csak fölpattantam egy vonatra és elmentem valahova, mert most már öreg vagyok és nem tudok fölpattanni egy vonatra, és akkor azt üzeni a szöveg, hogy ha fiatal vagy, akkor pattanj fel egy vonatra, és nézd meg mindazt, amit érdemes megnézni a világban, mert lehetséges, hogy 70 vagy 80 évesen már ez nem fog annyira jó esni. Tehát, amit te is mondtál, sokszor elolvasok, és sok jelentése van egy szövegnek, én azt gondolom, ez is egy jelentése a szövegnek, mint ahogy persze jelentése az önmagunkat kereső, állandóan belső konfliktusokat megvívó emberi élünk, amit mondjuk már a freudizmus óta, vagy a freudi elmélet óta elég jól látunk, sőt, ma már biológiai törvényszerűségként is tudunk értelmezni, és miket hogyan működik az ember feje. Mikor, milyen irányító központ, milyen impulzusokkal késztet minket cselekvésre. És ez is szerintem nagyszerű dolog.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, innen folytatjuk. Köszönöm.